Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában. Vasárnap délután 3-tól Szkercó az FM 98-on.
Рвусь сил из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера и заели, хлопочут двустволки, там охотники.
Kellemes délután a civilradio.net Szkercó adását hallgatóknak. Bara Péter vagyok, ennek az órának a műsorvezetője. A műsorszámok között elhangzó adóazonosítók zenéje Szalai Réka áldó hangtechnikusunk munkája, aki egyébként itt is ül, és ő a hangtechnikusunk. Ez a műsor Vlagyimir Szemilics Vicocki életével foglalkozik, vendége Im Demeter Judit és Turóci Gergely. Ugye Demeter Judit Oroszországon végzett valamikor, most múzeumban dolgozó, azt hiszem a sajtó munkákat látja a színvizetbe.
Bocsánat, azért lőjünk sort.
Jó, rendben van, oké.
Bocsánat. Én ki vagyok?
És ő?
Őrült, de egyébként pedig a Petőfi Irodalmi Múzeum irodalmi múzeológusa, rejtőkutató, de ez most csak úgy háttérben ez az információ.
És viszont most, kikutató, és ha nagyon igen, akarjuk, nem?
És amit most hallottunk, ugye Vicocki előadásában a Farkas Vadászat című dal volt, de mielőtt elkezdjük ezt a farkasvadászatot talán elemezni, ki is volt Vicocki Judit?
De jó kérdés. Röviden. Azért jó kérdés, mert azért ezt ide kell pászintani, hogy a temetéséről, ami félelmetes, mert még az ő rendező, Ljubimov, azt hiszem igazán európai hírrendező, azt mondta, hogy ha nem tudtuk megbecsülni Vicockit életében, akkor a temetésén megtanulta az orosz nép, hogy ő kicsoda. Egy ilyen videót tettem fel a Facebookon az oldalamra, egyébként tessék meg, Judit Demeter, pardon. Fordítva, és mint van még egy, hál' Istennek, kedves hölgy, és nem veszi le az ő nevét, az MS Mester vizitációja, az vagyok én. Ki volt Vicocki? 1938-ban született, már egy igen érdekes családban, tudnélik, hát végigharcolta az apja a második világháborút, mint annyian, de ő katonatiszt, ő profi, tehát az is maradt.
Vajenny,
igen. És katona. Tehát hivatásos katona, ebből kifolyólag 47 és 49, 1947-49 között ők például Németországban éltek a család, akkor már egy második anyukával, egy örmény, akit nagyon-nagyon szeretett Vicocki, egy örmény anyukával, aztán visszamentek Moszkvába, ott már apa nélkül inkább csak, ott már ezzel az anyukával, és akkor a fáma mondja, hogy az apja megint elment volna, vagy el is ment Németországba, és egy hatalmas grimbuszt, hatalmas botrányt rendezett a kicsi Vicocki, ő nem megy sehova, ő itt marad, itt vannak a rokonok, tehát magyarán ő már akkor azért megpróbált az életét rendezni. Az útja az a műszaki főiskolán keresztül vezetne, ha ott nem hagyta volna, egy év után ott hagyta, hát végül is mi keresni valója volt. Ott ezt többször így önmagától meg is kérdezte.
És itt az 50-es évek végén járunk.
Igen, a MHAT-ba ment, 56-ba, ami a Moszkvai Művész Színháznak a stúdiója, stúdiószínháza. Ez gyakorlatilag a színművészeti főiskolával teljesen egyenrangú, utána több színházban játszott, a Művész Színházban, Puskin Színházban, majd, ami a lényeg, 1964. április 23-án, amikor a Taganka nevezett színház, ez egy tér Moszkva munkás igen negyedében, színház a Tagankán, ugye a hivatalos elnevezése, a Teater Matagánki, ő oda került, pontosabban oda hívta őt Jurij Ljubimov, akit akkor megdobtak egy színházzal, És akkor ott kezdődik el, haláláig ott játszott, tehát ő nem 1980, július 25-én halt meg a moszkvai olimpia idején. Csak a megnevezést, ne. Hogy mindenkit játszik vele, hogy hát ki a fenn az a Vyszocki, mindenfélét neveznek, mondanak róla, először is azt mondják, hogy a leghíresebb orosz bárd, ezt az ő nevében kvázi hadd kérjem ki, mert ő borzasztóan utálta a bárdot, hogy ő nem bárd. Annyit mondjunk, hogy így fontossági sorrend szerintem, költő, színész, zenész,
jó.
Dalszerző.
Akkor ez így elég is lesz. Mivel, kedves Gergely, mivel fogta meg, lehet ezt mondani, mivel érintette meg az orosz nép lelkét? És nem csak az orosz nép lelkét.
Hát ez az érdekes, hogy sokan nem értik a dalait, tehát Magyarországon, de ahogy énekel, tehát ez a Vyszocki jelenség megragadja őket. Hogyha értenék, akkor lehet, hogy kicsit polarizálódnék ez a rajongás, mert tényleg Vyszocki nagyon-nagyon sok dalt írt. Ezek nem igazán versek, tehát ezek élve. Tehát élő
hivatalosan 700, ami rendben van, megírva, kiadva, leadva, beadva.
Tehát két vaskos kötet. És hát azt szokták mondani, hogy a 70-es évek Szovjetuniójának enciklopédiája, egyébként már 60-as évek elétől írt, hát összesen 42 évig élt egyébként. Tehát ilyen mindenféle hétköznapi jelenségekről, tehát lát valamit a tévében, hall valamit az utcán, tehát sok ironikus dala van, kifigurázza a korabeli szovjet polgártársakat. Ugyanakkor a korai dalai közt vannak lágerdalok, tehát slangben ír dalok, ő maga nem járt lágerben, tehát ugye, amikor a pályára indul, ez a hrussovi olvadás, tehát a 64-ig tartó szakasz, amikor valóban ugye Sztálin halála után pár évvel elkezdték kiengedni a lágerben igazságtalanul elítélteket, tehát, ez, tehát megjelent egy csomó több százer ember egyszer csak a semmiből, és azért ez beszédtéma volt. Hát voltak persze szerelmes dalai is, voltak a művész létről, tehát a mesterségről, a szakmáiról, dalai gyerek dalokat is írt, tehát erről is lesz majd szó. Hát, hogy a lelki, hát megpendít, igen. Tehát ő tényleg egy ilyen, mondhatni, egy ilyen népfinek indul, tehát azért egy eléggé, hogy mondjam, kigyúrta magát egy művészé, de az tény, hogy tehát a szovjet időkben, tehát ha volt is sztár kultusz körülötte, de a hétköznapi életében tehát valóban nagyon egyszerű, és tehát nem nyomorúságos, inkább ez a tisztes félszegénység jutott neki. Tehát annak dacára, hogy a Szovjetunió egyik legismertebb színésze, vezető színésze volt, ő is lakótelepen lakott sokáig az anyukájával.
Tehát, 9 négyzetméteren.
9 négyzetméter.
A Vladivá, igen.
Az a szovjet szabvány szerint ez a lakóterület.
Ja,
volt. Tehát
ja.
Ebben a melékhelység, a WC és a folyosó nem számított
bele.
Tehát
jó.
Ha azt mondják, hogy egy háromtagú család 27 négyzetméteren jó. Él, az a lehetett akár 45 is.
Gyűjtöttem neked valamit. Meg akartuk nevezni, hogy ő kicsoda, micsoda. Jüri Ljubimov mondta a temetésen, duhovna és zsazda milliódav. Na, most tessék nekem
magyarul. Tehát a milliók... Lelkinek szomjúhozása, szomja.
Lelki, szellem, lelki szomja, éhsége, én azt mondtam.
Hát inkább
na,
a szomja.
Na ez volt Vyszocki.
Kicsit hallgassunk bele, Hobó Földes László, ugye ő az, aki ő is áttette magyar.
Egyike a sok ember, igen. Közül, akit megérintett
Vyszocki. És akkor ugyanezt a farkas hajszát magyar változatban hallgathatjuk egy kicsit, mert aztán megyünk tovább, úgyhogy kedvessék a...
Finom, majd beleszakad, de ma megint, akár csak tegnap, körbe csaltak minket, törbe csaltak.
Azért szól itten közbe a csapos, mert hogy a múlt adásban mi leadtunk egy dalt, azt mondtuk, hogy farkasvadászat, a címe teljesen világosan vadászat helikopterekről, ugye túra akkor mondta is, hogy körülbelül
ez
miről van szó.
Ez egy konkrét tévé.
1978-ban íródott. Ez a bizonyos legendás, ikonikus farkasvadászat, aminek az is a címe, ez 1968 8-as, és némi különbség van közte a megoldásban. Tehát míg a helikopteres vadászatnál elbúcsúzik a farkas, és azt mondja, hogy én már nem vagyok farkas, itt már nincsenek farkasok, és meghal, addig a 68-as változatban, ez nyilván érdekes, elmenekül. Tehát megszegi a farkas törvényt, ahogy mondja is, a hagyományokat, és túlmegy a kordonon, ahol pedig nem szabad, és megszökik, és üres marad a vadász marka.
Fantasztikus, köszönöm.
TV Rádió. Egy kis nyugalom.
Itt a Szkercó, Bora Pétert hallják, műsorvezetőt, a vendégeim Túróci Gergely és Demeter Rüdit fordítva, de ez is így marad. Mesék. Alice Csodaországban. Légy szíves, akkor...
Hát azt hiszem, mindketten szeretjük. Én büszke tulajdonosa vagyok, tényleg. Vyszotsky által dedikált, bizony, Bakelitnak. Tehát ez egy nagy lemez, 1900...
De ez nem egy színházi darab.
Nem, ezt akarom mondani, soha nem lesz színházi darab, egy művezet, hát meselemeznek, mondják magyarul, oroszul is majdnem közel így. Négy évig dolgoztak rajta, 1976-ban volt a bemutató, hatalmas siker. Az, hogy több millió ember vásárolta meg, ez Magyarországon mond valamit, az akkori Szovjetunióban nem sokat, de 5-6 millió ember simán megvette. Akkor.
Ez egy dupla lemez.
Igen, hát nagy, szép nagy, és az a különlegessége a műsor számára, hogy a teljes zenei anyagát Vyszotsky írta, a dalokat Vyszotsky írta, és részt is vesz benne, majd itt lesz nekünk egy dalunk és a papagáj dala, szerintem ez egyik legizgalmasabb dal. A legjobb orosz színészek vannak benne, és
a
tényleg...
A Szentagankás buli.
Hatalmas a népszerűsége.
Tehát arról volt szó, hogy ezt színpadra állítják, igen, de különféle okok miatt, szerintem nem politikai lehetett, hanem egyszerűen annyira, hogy mondjam, ilyen míves, hogy... Tehát macera lett volna. Na és ezért egy ilyen Gyecki muzikálni spektákl, tehát egy ilyen zenés
gyermek,
gyerek.
Zenés gyerek előadás,
de és azt hiszem először rádióban volt... premierje, és utána megjelent, hogy a külön grafika
23 dalt írt bele Vyszotsky egyébként.
Így van, és olyan átkötő, tehát prózai szövegek is vannak benne, nagyon jó pofa, tényleg, tehát elég széles spektrumban játszanak a hangukkal a színészek.
Ezt most is hallni fogjuk.
És hát hangszerelés is van. Tehát ez nem az egyszál gitáros, ez a távoltűzi rikoltozás, amit a Vyszotsky művel.
Annyit a papagájról, aki ugye hát nem akárki, ő egy tengeri kalóz papagáj.
Ez a következő
be is mutatja magát, csak hogy tudjuk, igen. És ilyen poénos dal, hát Vyszotsky írta, az ő apja a kakadu volt, és egy bizonyos Fernando Cortez nevezetű elrabolta, és ezért szegény apja szót nem tudott szólni, mert az a papagáj nem tudott beszélni. Ő ellenben tud, és akkor megfogadta, hogy ezt a három szót, hogy karamba, corrida, ördög vigye, csorpa bili, ezt ő Corteznek el fogja mondani. Ez így is lett. Közben angol fregatta elfogta őket, azt akarták, hogy tanulja meg, hogy how do you do, de ő baratta corrida, karamba, ezt fogjuk hallani, és ördög vigye mellette,
nagyon papagáj.
Büszke, öntudatos kalóz papagáj.
Tehát akkor Alice Csodaországban a papagáj dala, és akkor Vladimir Vyszotskyt halljuk.
Послушайте все, о-хо-хо, эй-эй-эй, меня, попугая, пирата морей.
Ez az a bizonyos Lewis Carroll féle, ez angol, majdnem 150 évvel ezelőtti mese. Tehát annak a szovjet-orosz átdolgozása, feldolgozása, ugyanis sokan azt hiszik, hogy hát a Szovjetunió teljesen elzárt volt a világtól. Rengeteg mindent lefordítottak, szinte az egész világirodalmat, mondjuk ami nagyon kortárs és nagyon politikai volt, azt nem, de én ugye gyerekként, óvodásként éltem a Szovjetunióban, tehát számomra természetes volt, hogy én hallgatom a Alice Csodaországban, ugye oroszul előbb tudtam róla, mint magyarul, vagy pedig a Valsebnikizum Rudnava Gorada, ez pedig az Óza Nagy Varázsló, tehát ezeket Mici Mackó, tehát a gyerekirodalomból tényleg azt lehet mondani, hogy szinte mindent lefordítottak, és hogy mondjam, tehát elég sokan olvasták, és volt rá igény, meg felnőtt irodalomra is.
Igazán, akkor most legyen a, jöjjenek filmek. A filmek.
Igen, mit imatko, muszáj, nem engedhetem
nem
el.
Nem engedel.
Mert hogy ugye Karinti Frigyes által mi magyarul úgy megkaptuk Micimackot, egyes angolosok azt mondják, hogy jobb, mint angolul. Hát lehet, hogy azt oroszok is elmondhatnák, és hogy te olvastad biztos oroszul a Micimackot, akkor nem.
Nem,
akkor
de a rajzfilm, tehát az első emlékeim közé tartozik Vysotsky, és egy másik zseniális színész, a Leonov volt, aki egy ilyen kis gömböt színész volt, ő szinkronizálta a Micimackot, teljesen más stílusban, mint a Vysotsky, de az is egy kultikus rajzfilm. És egyébként nem a Shepard féle rajzok, hanem tehát egy szovjet grafikus vagy rajzfilmes újra rajzol. Ott a zárójelbe zárva.
Egyébként film tulajdonképpen, mert te filmekről beszéltél,
multiplikációs film.
Igen, multiplikációsnak hívja, nem animációsnak az orosz egyébként.
Multik.
Multikok.
Multik,
igen.
Multik.
Na most, és Vysotsky imádta ezeket. Vannak gyerek dalt írt, na most erről nem nyitnánk itten vitát, de pont tudni kell erről. Filmek. Egyes adatok szerint 30, más adatok szerint ezeknek hiszek, már amit én összeszámoltam, az 28, hát az se semmi, az se kevés. Ebből azt mondanám, ami hát átjött Magyarországra is, én kettő filmjéről tudok, ami úgy meg is futotta a magyar közönséget, mondom a kevésbé ismertet, a Nagy Péter Szerecsene című, avagy hogyan nősítette meg Szerecsenyét Nagy Péter. Ezt is szokták emelgetni, hogy az a fekete ember, de hát szinte felismerhetetlen az Vysotsky, hogy a Szerecsen, ám de a Fekete Macska bandája az igazán átjött. Ez egy tévés, egy kis minisorozat.
Nem minisorozat, az egy rendes hosszú.
Hát nem mit, azért nem 12 rész volt, hát
nem,
hanem...
Nem, 6 rész.
Pontosan 6 részes, a Fekete Macska bandája. Na most azért is izgalmas, mert nem mindig sikerül azért, bár ugye tudjuk világbajnokok a magyar szinkronisták, fordítók, nem mindig sikerül a címeket lecsapni igazán. Jó?
De olyan hülye címe volt oroszul is szerintem, hogy, ne? Hogy magyarul.
Hogyne.
Nem,
Miesta vstrechi zmenit nilzia. A találkozó helyét megváltoztatni tilos. Na most aki nem látta, igen,
egy
aki egyébként úgy mondják az oroszul, Miesta vstrechi a találkozó helyet, tehát így emlege, ők se hülyék. Vagy, mint Fekete Macska bandáját, tudni, hát arról van szó, a filmben elhangzik, hadd védjen meg, ez a találkozó helye, mindegy úgy indul, hogy és úgy is kapják el a bandát, hogy a találkozó helyét megszervezik nekik, azért ez a címe, hülye cím. Miről
nem
szó?
Ezért, bocs, ez megjelent magyarul, krimiként, és már akkor így fordították, hogy a Fekete Macska bandája.
Igen, az eredeti címe nem ez egyébként, bocsánat, hadd tromfoljak rá, hanem a Milaszérdia, megbocsátás,
hát,
ugye? Kora.
Szívszeretet.
Igen, a könyörületesség kora, és ez is elhangzik a filmben egy hosszú filozófikus beszélgetés során, de hagyjuk. Elég sokszor láttam, tehát a Fekete Macska bandája 78-79-ben készült el végül is, jó sokat dolgoztak rajta, három jelenetet Vysotsky rendezett, ugye ez a Moszkva, ezek a helyszínek. Azért izgalmas, mert egy olyan korszakáról szól a Szovjetuniónak, amit hát ismerünk, nem ismerünk, olyan sokat nem beszélnek róla. Ez a banda elleni harc ügyosztály a rendőrségen, azt vezeti Vysotsky, Zseglov, igen, tehát a háború után, pontosabban még a tart is a háború, tehát háború, végi háború utáni Moszkva, ami félelmetes, hát mint körülbelül Budapest volt, csak nagyobb méretekben, és ha kell, még véresebben, és ezek a bandák teljesen átvették az uralmat. És az akkor frissen megalakuló rendőrségnek a legfőbb feladata az volt, hogy ezeket hát ölnek, rabolnak, foglyul ejtenek, zsarolnak, tehát félelmetesen erőteljesek.
Tehát a zavarosban halásznak, ez valóban.
Hogyne.
Így volt, nálunk voltak ezek a vetköztető.
Na
meg az R csoport, ha valaki emlékszik.
A Hekus Dönci, az kedvencem, mert vele apám is szembe került. Szóval ez a Hekus Döncis időszak, aki olyan öreg, mint én, vagy még öregebb, azt tudja. De
pedig te
ezek,
nem vagy öreg.
Ezek, köszönöm, ezek ez félelmetesen erő. Tehát így gyakorlatilag a főszereplője Vysotsky, a második főszereplő elég rendesen, az a fiatal katona, aki haza, éppen frissen pottyan kitett, jön haza egy sérülés folytán a háborúból, és rögtön kinevezik ide, és rájön, hogy szinte egy az egyben ugyanez a harc folyik. nagyon félelmetes erővel mutatja be a korabeli Moszkvát, tehát szociológia, szociográfia, amit csak akarunk. Nagyon jók a színészek, annyira jók és annyira ismert, hogy egy-egy jelenetet külön kiharap a YouTube, és azokat külön benyomkodja, ugye, ahogy a nagy filmekből szokás, és ez sem véletlen.
De tovább kéne mennünk.
Igen, és megyünk tovább. Tehát
magyar
azért...
kapcsolat.
Nem. A filmben annyi volt, hogy a 80-as években, vagy a 70-es években, én gyerekként láttam, nem tudom pontosan mikor, de leadták, is nagy siker.
Nagyon modern, ugye kvázi. Tehát milyen magyar kapcsolatot tetszik gondolni?
Én a, tehát ő ugye, amikor a Marina Vladi harmadik feleségével
kapcsolatban. Jaj, hol van az mi? Jó,
csak az időnk teszi azt.
Ja, bocsánat, akkor beszéljünk arról. Most csak legyen a hirtelen a bandákból Marina Vladi, nem rossz?
Nem.
Az átkötés?
Most tényleg nem rossz. A Mészáros Márta által rendezett film, és ugye az fontos, hogy az ő filmes kapcsolatai, például ez a Jancsó Mészáros házas pár talán, ők nagyon segítették őt.
Így van.
És ezért ebben a filmben ő kapott, ez az Ők ketten című film.
1977. És 1976-ban, amikor a Taganka itt volt, akkor formálódott ez igazán ki. Márta akkor nyert, már Mészáros Márta akkor nyert erre pénzt, paripát, fegyvert. Kifejezetten azért, neki több ilyen kísérlete is volt, hát 1974-ben már Viszockit meghívták Magyarországra, körülbelül 2 hétig volt itt ez a legendás találkozás Cseh Tamással, Bereményi pont, úgyhogy Márta folytatta a kísérleteket, Jancsó is segített neki, és kifejezetten, hogy a vasfüggönyt lebegtessék, lebentsék fel időnként, és ők találkozhassanak. Na most itt van akkor Marina Vladi, ő kicsoda, ő a harmadik felesége. Ezt is hát szokták tudni, vagy nem szokták tudni. 1969-ben házasodtak össze, 67-ben megismerkedtek egy forgatáson. Hogy Marina Vladit, aki nem ismeri, annak most nem magyarázom el, hanem szépen kopogja be, és tártsa el szemét, száját, mert egy tényleg fantasztikus színésznő. Ez volt még. Akkor, hát mondom, 28 film közte tévésorozatok, művészfilmek, nagyon-nagyon sok mindenben játszott, nagyon szeretett filmezni.
És még és egy jó. Filmről beszélnénk.
Igen. Igen, és ez tényleg egy fontos. Pár pillanat, nem tisztem mostan itten elemezni. Ahogy az előbbi túróval fordítottuk, hát az orosz nép lelke volt viszont ki röviden, hogyha Lyubimova főrendezője ezt mondja, akkor így volt. Még bocsánat, a temetése hatása alatt vagyok, mert már megint megnéztem, nem kellett volna. Ez a film az általam hát ismert tényleg legrészletesebb film, rengeteg film készült, annak ellenére, hogy nem nagyon volt azért szabad fotózni, meg filmezni, hát a külföldiek filmeztek, ezt oroszok csinálták, felhasználva a végén hatalmas és óriási köszönetet mondanak Magyarországtól, mit tudom, Új-Zélandig, az összes létező filmes táboknak, akik a felvételeiket átadták. Ez egy orosz film, egy Rákursz nevezető, orosz ilyen művészeti egyesület, alkotói egyesületnek a filmje, aki rendezte azt, hogy jól nézem, Kovánovszki, ami nem jelent számomra semmit. Ez 2010-et jegyzik, tehát, de nagyon sokáig készült, tényleg rengeteg részlet van benne, azért is érdemes megnézni. Föltettem a Facebookra az éjszaka első felindulásomban, tehát a Judit Demeter oldalamon ezt meg lehet tekinteni. 54 perc, azt hiszem. Hát a temetés félelmetes rajta, de ezzel együtt, meg azzal együtt, nem tudom, mondtam el, hogy Lyubimova azt mondta, hogy tényleg a temetésén tanultuk meg, hogy addig nem tudtuk, hogy Viszockij kicsoda, Viszockij az orosz nép lelke. Ezt tessék megnézni, pont. Na most van egy film, ami ugye 2011. december 1-e, akkor mutatták be. Magyarországon is szoktak értelmiségi, kulturális és szellemi botrányok lenni. Hát a Nagy-Szovjetunióban, illetve hát Oroszország, bocsánat, akkor már nagyobb, annyival nagyobb volt a botrány. A filmnek a címe a következő, hogy Viszockij, spasibo, što živoj. Viszockij, köszönjük, hogy élsz. Na most már a film címben, ugye, tudja azt, hogy živoj, hát jó, élő vagy, gyakorlatilag ez lenne a magyar fordítása, de itt választhattak volna, ugyebár, hogy múlt idejű alakot használnak, vagy jelen idejű. Ez jelen idő. Tehát tényleg azért élsz. És ehhez képest a film legvégén, amikor a stáblista elindul, az első név Vlagyimir Uszocki, aki ugye nincs a filmben, hiszen 80-ban meghalt. Talán annyit, hogy egy azért is írtad föl, mint üzbegisztáni koncertfilm, elég jelentős, hát pillanatai ezek Uszocki életének 1979. július 25-én. 80. július 25-én halt meg, 79. július 25-én a klinikai halál állapotába került. Erről szól gyakorlatilag a film, Üzbegisztánban, Bukharában, egy üzbék túrára mennek, ott ordítja az orvosa, hogy 8 percig, emberek, 8 percig nem volt itt. Ő már kimondta azt, hogy meghalt. És akkor jönnek ugye a nagy fordulatok, hát Marina Vladi nagyon utálja ezt a filmet.
Tehát ez nem dokumentumfilm.
Ez nem dokumentumfilm, ez egy játékfilm, rengeteg dokumentum ugye a háttérben, és addig ordít, ott szerencsétlen, hát van egy szeretője, 19 éves Tanyusa, rázza, tépi az egész embert, és neki megy az orvosnak, hogy nem igaz, akkor nem vagy orvos, csinálj valamit, és akkor fölemeli az injekciós tűt, és azt mondja, hogy hát valamit. És akkor kap ő egy ilyen a szívébe belé az injekciót, és akkor magához tér.
És tehát gyakorlatilag a
pont egy, a koncertet, ez egy koncerten történik, a koncertet úgy zárják le, hogy benyomják, van annyi lesz az ottani rendezőnek, hogy benyomja a dalait, és ül a közönség, nézik, nézik, és látják, hogy ő nincs ott, nem mernek szólni semmit, hull a némasság, ugye kb. 3 dalt nyomnak így le az üres színpadon, és akkor föláll egy ilyen nagyon kidekorált katona, ezredes tábornok, főkatona, és elkezd hangosan, öblösen tapsolni, és akkor mindenki elkezd tapsolni. Na, a lényeg az, hogy ez a Uszocki életének olyan pillanatai, amikor ugyebár kiderül, hogy ő narkomán, hogy ő morfinista, gyakorlatilag le is kéne őt tartóztatni, és az üzbégek, ó, mert van itt minden, ugye, a 3x3-asok, figyelik őt az legelső pillanatot, mi halljuk, szavait hallják, ugye, hát akkor még látni nem láthatják. Lényeg az, hogy aki dicséri, az azt mondja, hogy tényleg szívbe markol az ő hatalmas küzdelme önmagával, a művészetével, a világgal, és az akkori szovjet életnek valami félelmetes panoráma képe. Tehát ezt el kell neki ismerni. Aki meg szidja, például Vladi, az azt mondja, hogy ugye halottgyalázás, mert a halotti maszka felhasználásával egy színészt napi 8, azaz 8 órás maszkírozása, nem mondták meg, hogy ki a színész. A filmnek a végén körülbelül ötödiknek feltűnik a neve, úgyhogy akkor Szergej Bezrukov, vagy Bezrukov?
Bezrukov.
Akit egyébként a 2005-ös szám szerintem legjobb Mester és Margarita Bortko feldolgozásban, ő Jézsó a három otcai, magyarul Jézus. Félelmetes a film, nagyon megviseli az embert, fenn van a YouTube-on, én lengyel feliratokkal láttam oroszul, nagyon sok helyen bemutatták, az utódországokban, Lengyelországban és Magyarországon valószínűleg soha nem fogják bemutatni, pont.
Pont. A következő dal a Cabulatlan lovaim címmel. Fú, ez is Uszocki, akkor adjuk be.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкаю стигаю.
ТВ Радио. Egy kis nyugalom.
A Szkercó műsorát. Vlagyimir Uszocki a témánk, illetve hát ő, és beszélgetünk most a Taganka Színházról. A Gergely ugye 5 éves volt, tehát nem volt jelen, de azért hozzászólt.
És nem jártál a Tagankára. Igen,
és akkoriban a Szovjetunióban jártam óvodába, illetve nem óvodás volt a 77-ben, tehát
te Judit, szívesen nem volt óvodás. Volna,
de én ennyi szóval nem voltam óvodás, mert 1976. szeptember 28-a és október 14-e között a Taganka Budapesten járt. A BITEF-ről, ami a Belgrádi Nemzetközi Színházi Fesztivál, jöttek, amit mit csináltak, én már megnyerték.
A Hamlettel, természetes.
Uszockival a címszerepben. Uszockival, igen. És Tagankáról beszéljünk, ugye, meg Hamletről is beszélhetünk, mivel Hamlettel fogunk búcsúzni. Mi a Taganka az oroszoknak? Azt úgy szokták mondani, 1964. április 23-a, amikor és Jurij Ljubimov elindítja, megkapja ezt a színházat, csinálj valamit munkásnegyedben. Volt börtön is a Taganka épületében, Vyszotskijnak is van ilyen dala, most megint ellenőriztem, hogy a Taganka börtöne című. Hát csinálj valamit, ő csinált. Egész egyszerűen ez az ember a brechti hagyományokon, a Szecsényi jólélekkel kezdett, ez az ő osztálya volt jó rész, nem mindenki, színművészeti főiskolai osztálya, akiket odavitt. Brechttel kezdtek, ez egy epikus színház volt és maradt is, erősen rendezői színház, Szecsényi jólélek, de hát szinte az összes orosz klasszikus bemutatták, Gogolt, mint a Puskint, és ugye a Bűn és bűnhődést, ezek már kicsikét későbbi, de hát Jurij Ljubimov 1978-ban Budapesten a Víg Színházban is megrendezte.
Ez a Taganka, az is egy állami színház volt.
De ez egy kis, ez olyan, mint a Betlentéri színház. Igen, tehát hasonló kicsi. A neve, és nem a város központjában.
Nem, színt volt.
Nem volt magánszínház a
szovjet. Nem volt semmi. Ilyesmi. Hát ha minden áron gyúrni akarunk magyar színházakat Tagankává, akkor a múltkor nem mondtuk, én beletenném a 25. színházat, ugye kaposváriakat, de a színházi finnyásság tekintetében, mint polgári színházat, akár a Víg színházat is, hát nem véletlen, hogy ott rendezett Ljubimov, és ott akarta Taganka föllépni, de nem tudott, mert nem volt forgó színpaduk, ezért aztán az operetben léptek fel.
És te pedig tolmácsoltál.
Én pedig tolmácsoltam, emel 16 napon, Vyszotskijnak úgy indultunk, de hát nem csak ezért híres ez a 16 nap, 10 nap, mely megrengette a világot, ugye de ez 16, egy olyan rít darab, ez 16, vagy Jurij Ljubimov parafrázis a Riddel együtt, ezt is bemutatták, meg azt, hogy csendesek a hajnalok, az Vasziljevnek egy teljesen líra, ilyen csodálatos lány katonákat, női katonákat elsiratódját meghalnak a háborúban, németek szépen lelövöldözik őket, nagyon szép, nagyon sok dallal, nagyon lírai, és hát természetesen a Hamlet Debrecenbe is elment a Taganka, ez is hozzátartozik, ahova Hamletet természetesen nem tudtuk vinni, csak a két picike színdarabot. Úgyhogy Ljubimov ott is interjúvolják, mert egy 1976-ban készült, ugye szaladt a Taganka után, akkor még a magyar televíziónak nem volt más dolga szinte a kulturális adásnak, mint szaladni egyes színházak után, Bányai Gábor a riporter, és szerintem egy egész pofás 46 percet készítettek, interjúkat, a Hamletből rengeteg jelenet benne van, ez nagyon-nagyon értékes, másról olyan sok jelenetet nem láttam, hála Istennek volt ezek, és fölvették, és ott interjúkat készítenek itt a Feneketlen tó partján, mert itt laktak az akkori sportszállóban, ma flamenco. És egy nagyon érdekeset mond, mi a csuda az a Taganka, hogy mi Ljubimov. Azt mondja, hogy az ő színház és a Taganka színház szintetikus színház, ami azt jelenti, hogy mindent egybe, Barovszkijjal is, a díszlettervezővel is csinálnak interjút, minden és mindenki együtt és egyben dolgozik, és mondják róla, mondja Ljubimov, egyébként így van, hogy filmes szemlélete van, és azt mondja, hogy hát lehetséges, mert az idő iramát, az idő ritmusát én szerettem a színházban úgy megfogni, ahogyan a filmen megfogják, én meg hozzáteszem, hogy Pazolini. Ha valaki, akkor Pazolini lehetne Ljubimov, és ebben a színházban rengeteget kell dolgozni. Ezt mondják, még mire kiformálódik, megformálódik az a bizonyos előadás, a nyelvük kilóg.
Tehát... És te konkrétan az előadásban is, tehát amikor színpadra állították, itt abba is dolgoztál, vagy pedig idézőben csak a hétköznapokban?
Mindenütt, nem. Állandóan, nem mentem haza. Volt, hogy itt aludtam a kis szállodában, mert hát tolmácsolni nem lehet 8 órában, mert már pont a Taganka elől fogok én hazaszaladni. Tényleg nagyon jó viszonyba keveredtem velük. Csak annyit még a Tagankáról, hogy ez egy tragikus történet. Ugye 1984-ben Ljubimov főrendező úr, ugye nem egyébként, hogy 80-ban meghalt Vyszotskij, de 84-ben Ljubimov főrendező úrat, mert kinyitotta a száját, ugye hőbörgött, ahogy a magyarok 56-tal kapcsolatban mondták, a Londonban jól elnyilatkozta magát, mondott három súlyos mondatok a mondatot, ami ugye nagyon elegebb volt már, a úgynevezett szovjet kulturális vezetésről és irányításról. Már onnan nem is nagyon jött haza, mert az Oroszországba, mert menet közben megfosztották. Nem elég, hogy a tagankáról azonnal kirúgták, hanem megfosztották a szovjet állampolgárságától. Tehát haza sem nagyon mehetett, úgyhogy ez a taganka életében egy akkora tördöfés volt, amit nem éltek túl. Megvesztegettek minket, mindenkit. Efrost Zalatuhin nevű zseniális színészt, Viszockij barátját kinevezték, ebből is halt egyébként. A színház azonnal nem ketté szakadt, hanem egyszerűen szétforgácsolódott. Kettő is lett belőle egy idő után, és aztán teljesen hivatalosan 2011-ben, majd közben visszakaptak, 1989, visszament a Szovjetunióba, visszakapta az állampolgárságát. Lyubimov, magyar feleség, 1976-ban ismerték meg Koncz Katalinnal egymást, aki szintén a tolmács volt. Ottan fiúk is született, és 2011 aztán tovább vezette a színházat, hát már nem úgy, mint a viharok után, és aztán 2011-ben lengyelországi vendég, nagyon sokat jártak ott, a lengyelek imádják őket, ott szakadt szét, és tulajdonképpen akkor semmi sűn, meg a jelenleg is játszok.
Ez jó, most hamarosan befejezzük a dolgokat, a Hamletről még egy-két szót. Az az előadás, mert abból fog most részt hallani, Hobó előadásában.
Igen.
És mi is, hát ez a Hamlet, hát, ez a Shakespeare Hamlet, igen.
Bereményi Gézát tudnám idézni, azt mondta, hogy tehát Hamletet kb. Egy évben 500-szor színpadra állítanak a világon, azt mondta, hogy ez a rakodó munkás Hamlet, hogy ő ilyet még nem látott, tehát hogy teljesen más felfogás. Hát ugye Viszockij volt a címszerem, én nem láttam, de ugye el tudom nagyjából
képzelni,
hogy milyen
lehetett. Mert fönn van, ha megnézed az oldalamon, akkor most nagyon sok részlet van. Úgy kezdődött, hogy Viszockij ült a színpadon, csak hogy érezzük,
ez,
hogy miről
hallunk,
van
ez
szó.
Ez, amit hallunk, ez a dal lesz a Hobótól?
Erről persze fog szólni, illetve egy Viszockij dal van, az Én Hamletem, annak a magyar változatát fogjuk hallani, és tisztázni kell egy félértést, hogy amikor Viszockij ül a színpadon, a bizonyos függőnek támaszkodva gitárral és gitárzik, akkor nem ezt a dalt énekli, mint sokan tudták, hanem Boris Pasternaknak egy direkt ide írt dalát, ő fordította egyébként csodálatosan.
És nem azt fogjuk hallani a Hobótól?
Nem, hanem Viszockij itt egy saját dalt 1972-ben, az Én Hamletom, ahol elmondja egyébként a nyilatkozataiban is elmondja, hogy ez milyen Hamlet, és azért jó, hogy magyarul meghalljuk, mert Viszockij első helyen sokak szerint szerintem is költő volt, hogy tessék hallgatni a szövegét.
Jó, akkor most Hobó előadásába hallgatjuk meg a záródalt, és ezzel előtt el is búcsúzom, a szkercót hallgatták, amely Viszockijjal foglalkozott, vendégeim Turóczi Gergely és Demeter Judit, technikusunk Szalai Réka és Vara Pétert hallották.
Bűnben nemzettek engem úgy, ahogy kell. Izzadtam, reszketve a nászájon. Tudtam, hogy ha elszakadunk a földtől, fel minden sokkal kegyetlenebb lesz, mint vér szerinti utód és királyfény.